Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Havai Rihárd, vendégünk ma este Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést délután 4 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Az elmúlt héten az ENSZ élelmezésügyi világszervezete kiadott egy előrejelzést, ami szerint globális élelmiszerválság fenyeget egyebek mellett az éghajlatváltozással összefüggésben. Ők azt mondják, hogy a világ különböző pontjain ennek mindenféle drasztikus megnyilatkozása is lehetnek, vagy megnyilvánulása, például ugye emlékeztetnek az arab tavaszra, ahol alapvetően közrejátszott az elosztási problémák abban, hogy kirobbant ez az elégetlenségi hullám. Nyilván egészen másképp fog reagálni Európa és Magyarország. Ön szerint hogyan?
Hát ez a jelzés nem új a szakemberek számára. Jó néhányan, akik a Földünk globalizált világát kutatják, azt elemezték, hogy 2030, 2040, 2050 környékén, tehát viszonylag rövid időn belül az emberiségnek nem az energia ellátás és termelés lesz a problematikája, mint ma a vezető problematika, hanem az élelmezés, élelmiszerrel való ellátás lesz. Ezt arra alapozzák, hogy megnézték, hogy várhatóan milyen népszaporulat lesz 2040-50-ig, és mennyi a Földön az egyáltalán igénybe vehető termőföld nagysága. Ez korlátos. Tehát ezt nem fogjuk fel naponta, de bizony ez kőkeményen korlátos. A rendelkezésre álló földmennyiség nem szaporítható, hogy nem mondjam a különleges tulajdonságait. És egyszerűen kiszámolták, hogy a mai termelési viszonyok és termelési mennyiségek mellett 2040-2050-re képtelenek leszünk ellátni élelemmel, jó minőség és normális élelemmel a földünk akkori lakosságát. Éppen ezért ezek az ijesztő jelek jó néhány országot már meggondolásra késztettek. A nagy népszaporulattal rendelkező országok például elkezdtek Afrikában, nem egészen tisztességes módon, de ez az ő dolguk, Afrikában termőföldet vásárolni, de őrült mennyiséget, ahol az éghajlat megengedi, hogy élelmiszert termeljenek. Olyan országok, mint Európa nem tudunk sem pénzügyileg, sem pedig területek hova terjeszkedni, azzal kell főznünk, ami van. Hát Magyarország ebből a szempontból még mindig jó pozícióban van. Termőfölddel rendelkezünk és vízzel rendelkezünk. Az más kérdés, hogy ezeket nem mindig jól használjuk ki. Némely területeken, például termőföldön élelmiszert helyett, például energia alapanyagot termelünk. Ezzel én nem értek egyet. Itt a bioetanol és a biodízel termelésre, bioetanol és biodízel alapanyag termelésre gondolok, olajos magvak és esetleg a gabona egy része ezen a nagy kapacitásigényű üzemekhez fog elmenni, és kőkemény konkurenciát teremt az élelmiszer ágazatnak, hús ágazatnak, malomiparnak, stb. Stb. És másik része az, hogy bizony még vannak olyan területeink, amelyek mondjuk öntözésre bevonhatóak lennének. A teljes Dunatisza köze egy megoldatlan problematika 20-30-40 éve, amióta talajvízszint süllyedés drámai méreteket öltött, miközben a két viszonylag bővízű folyónk az ingyen lefolyik a Fekete tengerbe, és nem használjuk ki az itt rejlő lehetőséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit tenni az EU-nak például, hogy nem erőlteti véleményem szerint, hogy bioetanol és biodízelt kötelezően az üzemanyaghoz kell keverni, mert azt vélik egyesek, hogy ezzel tudjuk csökkenteni a fosszilos energia CO2 kibocsátás káros hatását. Én ebbe szkeptikus vagyok.
Sőt, bocsássa meg, annyira nem erőltetik, ugye, hogy a legfrissebb elemzések kimutatták azt, hogy nem igazán pozitív az energia mérlege sem, tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezen a területen, mintha a hátraarcot vezetett
volna. Erről van szó. 4 éven keresztül több konferencián vettem részt, mint bizottság elnök, és ráadásul első végzettségem szerint én villamosmérnök vagyok, tehát energiával és energia egyensúlyos, sőt energiatermeléssel különösen foglalkoztam, mint erős áramú villamosmérnök, és rögtön ez a kérdés érdekelt engem, hogy valaki mutassa ki az energia egyensúlyát. Miközben elég jól ismerem a mezőgazdasági oldalát, hogy olyan energia bevitel kell, és soha sem számolták a földből kinyert energiának a visszapótlását, ezt udvariasan, ügyesen elutasították, és senki egy tisztességes energia mérleget nem tudott kimutatni. A zöldek, és általában akik aggályosak voltak ez az egész energetikai élelmiszer termeléssel kapcsolatosan, ők mindig negatív mérleget mutattak ki. Akik pedig termelték a megújuló energiának nevezve ezen növényeket, azok meg mindig állították, hogy ez pozitív. Így aztán nehéz volt eligazodni, hogy mi a valóság, de tény az, hogy ma már senki sem tagadja, hogy ezek a multinacionális nagy üzemek, amelyek bioetanolt és biodízelt állítanak elő, hát kőkemény piacot versenyeztetnek a hagyományos élelmiszeripari ágazattal, magyarul beavatkoztak az élelmiszer piacba, ennél súlyosabb, amit mondok, felverték az árakat. Ezek a nagyon nagy üzemek milliárdos költségen épültek meg, és ezeknek a tulajdonosai nem fogják hagyni, hogy ez az üzem üresen ott álljon, mert nem lesz nekik alapanyag. Ők mindig meg fogják tudni fizetni az alapanyagot, azaz a gabonát, és ezzel elveszik a klasszikus élelmiszer szektor elől az alapanyagot.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy készült egy, az ENSZ élelmezési világszervezetének egy előrejelzése. Létezik olyan hosszú távú stratégiai terv, amely arról szól, hiszen ugye olyan azt mondta, hogy a szakemberek látták azt, hogy valamikor 2050 táján itt gondok lehetnek ugye a népesedés és a termőterületeknek az aránya miatt. Tehát létezik olyan hosszú távú terv, amely arról szól, hogy Magyarországnak meddig vannak tartalékai, tehát látjuk azt, hogy a mezőgazdasági erőforrásaink azok mekkorák ma?
Igen, export pozícióban vagyunk változatlanul, még akkor is, ha még talán ez a rendkívül aszályos év így folytatódik, mint ahogy most. Ez főleg a kukorica ágazatot veszélyezteti. Kalászosból, gabonafélékből egyébként tűrhető jó termésünk van, most is export pozícióban vagyunk, és hogyha, mint említettem, olyan területeket is kihasználunk, mint egyik másik területen jog, agronómiai környezetet és szaktudást és gépesítést, ezzel lehet termékfokozást elérni. Ez az egyik, a hatékonyság irányába van még mit tennünk. A másik pedig, hogy nem hagyunk területeket az energiaszektor részére, elnézést, de legyünk szívesek élelmiszer alapanyagot termelni. A harmadik pedig a vízzel való gazdálkodás. Tavasszal rendszerint tavaszi hideg vagy koratavaszi zöldárak indulnak el, ekkor mindenki azon dolgozik, hogy gyorsan vezessük le ezt a nagy tömegű vizet, és utána 2 hónap múlva így sikít az egész ország, hogy víz kellene, és a szakemberek kimutatták azt a megdöbbentő tényt, hogy azokon a területeken azok a veszélyeztetett árvízzel, belvízzel veszélyeztetett területek koratavasszal rendszerint, amelyek egyébként nyáron meg vízért kiáltanak, 90%-ban lefedi az árvízveszélyes terület a vízszegény területek térképét. Ez képtelenség, hogy azt nem tudjuk megtenni, hogy megtartsuk a tavasszal soknak tűnő vizet, magyarul tároljuk, és majd amikor kell, ezt visszajuttassuk a mezőgazdaság részére. Nagyon nincs is más olyan ország, aki rajtunk kívül ezt megmerné tenni. Félelmetes harc és gondolkodás indult el a víz irányába. A stratégiai ciklet nem véletlen, hogy az alaptörvényünkbe, régi nevén alkotmányunkba a termőföldet, a vizet és az erdőt azt a nemzeti vagyon részeként tüntetjük fel, tehát különleges jogosultság van a törvénykezéssel kapcsolatosan is, hogyha ehhez a három területhez akarunk hozzányúlni.
Ugye olyannyira fontos kérdés lett ez az öntözés és a vízgazdálkodás, hogy Brüsszel is egyre komolyabb figyelmet szentel erre, a legújabb hírek szerint komolyan fontolgatják azt, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak ez egy stratégiai kérdése legyen. Mi kellene ahhoz, hogy ahogy ön is mondta, valahogy a vízgazdálkodásunk az agrárgazdaságot jobban ki tudja szolgálni? Pénz kellene, szaktudás, technológia, mi hiányzik?
Valószínű, hogy a pénz. Mondjuk meg őszintén, hogy a kormányzás elején napirenden volt, hogy ebben a ciklusban egy nagyon komoly vízházhatási újragondolása megtörténik Magyarországnak. Sajnálatos módon csak néhány technikai kérdésig jutottunk el, mint a közmunkák területén, hogy a csatornák tisztán tartását közmunkerővel is meg lehessen tenni. Ez is komoly lépés, de nem az egész globális vízházhatási rendszerünket érintő kérdés és ennek a földolgozása. És hát közben olyan helyzetbe került Magyarország, nem akarok nagyon visszamutogatni, egy örökölt helyzetünk is volt, és egy nem várt, a 2010-es évben minden előrejelzés egy dinamikusabb növekedés jósolt Európának, különösen Németországnak, akihez nagyon kötött a gazdaságunk, tehát reménykedhettünk egy plusz 1-2-3%-os növekedésbe. Ez sajnos nem teljesült, az általános második hullámú vagy folyamatos válságban lévő világgazdasági helyzet miatt. Magyarul erre pénz egyszerűen most nem áll rendelkezésre, ismert a iszonyú feszes költségvetés, amit Magyarország, hát különféle fenyegetések és egyéb ösztönzők hatására betart és kénytelen betartani. Most talán eljutottunk addig, hogy innentől kezdve már számolhatunk egy kis növekedés vagy befolyó pénzzel is annak következtében, amilyen feszes, teljes különféle szektorokat érintő átalakítások megtörténtek. Magyarul pénz. Ha a Duna-Tisza köze teljes vízháztartásának megoldására gondolok, az 200 és 250 milliárd forint környékére tervezik. tervezik, tehát itt jelzem, hogy nem szakember hiánya kérdés, hiszen hála Istennek több változat is létezik. Nagyon jó vízügyeseink és környezettudatos gazdálkodóink vannak a tervezési szinten is, akik nem látják nagymérvű beavatkozásnak azokat az elképzeléseket, amivel végül is vizet kell juttatni. Hát ez csatornázás vagy föld alatti vízvezetékezési rendszer. De ez energia kell, a vizet egyszerűen ki kell emelni. Ha a Tiszára és a Dunára gondolunk, akkor abból a meder mélységből, ami 6-8-10 méter magas, és aztán fölvinni egy gerincre, a homokhátság gerincére, és onnan úgymond lecsorgatni. Az a sajátos helyzet van például a Dunatisza közel a leginkább érintett terület, hogy annak a közepe az a közepétől keletre Tisza felé lejt minden, közepétől nyugatra pedig Duna felé lejt minden, de erre a gerincre egyszer föl kellene vinni a vizet. Ezt mindenki tudja, minden terv rendben van, egyszerűen nem is erőnk megvan hozzá, gépezetünk, szakmérnök, minden, a pénz az sajnos hiányzik. Én nagyon bízom benne, hogy kikerülhetetlen lesz, hogy a következő ciklusban, vagy e ciklus vége felé a végérvényes tervek és irányvonalak megszülessenek.
A mezőgazdaság mennyire van készen arra, hogy ezeket a technológiákat befogadja? Ezt azért kérdezem, mert jó néhány héttel ezelőtt itt járt nálunk a zöldséggyümölcs terméktanácsnak az elnöke, és azt mondta, hogy szerinte, vagy úgy látja, a szakma úgy látja, hogy például ebben az ágazatban nagyon korszerűtlenek az ültetvények, például az öntözéses gazdálkodásra való átállásnak komoly technológiai akadály is vannak. Tehát ha meglenne ez a vízkészlet és a vízkészlet gazdálkodás, az agrárvállalkozások be tudnák ezt fogadni? Tehát be tudnák integrálni ezt a technológiát?
Tény az, hogy Magyarországon még az öntözésre alkalmas területeken sem öntöznek mindenhol. Ennek anyagi oka van, mert a számomra szintén felfoghatatlan, vagy nem értem azt a logikát, hogy inkább hagyjuk a Dunát és Tiszát kifolyni, és a belvizeket kifolyni az országból, de ha valaki ki akar onnan vételezni vizet, ott kőkemény vízkivételi díjat kell fizetni különféle magyar hatóságoknak. Ezért aztán időnként ez a gazdálkodókat elriasztja. Tehát van már egy ilyen hátrányunk is, és valóban a öntözés nagyon komoly technológiai fejlődésen ment keresztül. Tehát azok az öntöző rendszereink, amelyek jelenleg már megvannak, azok nem biztos, hogy ezeket az öntözés további bővítésének lehetőségeivel élve nem biztos, hogy fel tudnák használni, sőt lehet, hogy nem azokat kellene használni, mert ez egy pazarló öntözés lesz. Itt a vízfelhasználásról nagyon komolyan kell majd gondolkodnunk, tehát azt várjuk, hogy az egységnyi vízmennyiségből a leghatékonyabban termesszük meg azt az egy kilónyi vagy egy mázsányi élelmiszer alapanyagot. A legprofibb öntöző berendezéseik az arab világnak és Izraelnek van, nem véletlen, hát rákényszerültek, hogy abból a minimális vízmennyiségből hogy kell csodát tenni, nagyjából el is érték a csoda szintjét, a világon mindenhol az ő rendszerüket használják, Magyarországon is, akik profik is meg tudták fizetni a csöpögtetős és egyéb rendszereket, mindenhol ezeket a technológiákat használják, de az észak-olaszok nagyon egyszerű, primitív rendszereket használnak a kukorica öntözésénél, egyszerűen magas ponton visznek egy csatornát, ez lehet beton medence is sok helyen, és ebből egyszerűen a közlekedési edény elméletet használva, magyarul gumicsővel megszívva a kukorica sorok közé engedik a vizet. Tehát egy nagyon primitív rendszer, de viszont óriási logisztikával felépítették, hogy a pófolyó melyik részét, mikor melyik gazdához engedik. Egy rettentő nagy logisztikával, hát hadmérnökök építették, egész konkrétan Mussolini irányítása alatt építették. Erről nem szeretnek beszélni, mert hát Mussolininek inkább negatív tevékenységéről tudunk, de ezt ő végeztette el hadmérnökökkel, és minden gazda napra pontosan tudja, mert nem mindig van víz, csak mikor tudják, hogy az ütemszer szerint most itt van a víz, és akkor kivonulnak gépekkel, eszközökkel, és mindenki öntözés locsol. Tehát van még mit tanulnunk, spanyoloktól például, ahol szintén rákényszerültek erre a rendszerre. És nincs mese, a különféle agrártámogatások egyébként elég jó ösztönzőt adnak arra, hogy korszerű technológiát legyünk szívesek alkalmazni, akár egyes esetekben feltételül is lehet szabni, például Ausztriában, Észak-Olaszországban jéghálóval megépítése nélkül nem engednek gyümölcsös telepíteni. Én most nem kívánom ezt itt a magyar gazdaságnak, mert nem ott tartunk anyagilag, de amikor rákényszerülünk, majd lehet, hogy olyan rendszert engedünk, hogy ahol kérem szépen van öntözhető terület, és ott van a víz és a csatorna, ott kötelező legyen a öntözés kihasználása. Persze ehhez, mint említettem, a díjakat is majd valahogy ki kell találnunk, hogy ezt a magyar gazda ki tudja fizetni.
Ha már itt a jéghálót említette, ugye ez azért egy különleges év, és nyilván fogunk erről beszélgetni még a műsorban az idei esztendő, konkrétan az idei évről is, de hogy itt, ha már ezt említette, akkor ugye a nem elég, hogy nagyjából egy több mint egy éve igazából nem esett jelentős mennyiségű csapadék, hiszen valamikor tavaly nyáron volt az igazán jelentős eső, de ugye tavasszal ráadásul volt egy komoly fagy is, amikor pedig ugye arról szólt minden, hogy miért nem csinálnak arra felkészülve mondjuk a gyümölcsös ültetvények jelentős részben, hogy mondjuk ezt meg tudják előzni, itt ugye húsvét környékén volt az a fagy, ami talán a barasztermésnek egy jelentős részét elvitte. Szóval, hogy nem csak az öntözésben van itt úgy tűnik technológiai lemaradás.
Ez igaz. Ezért is említettem a beszélgetésünk elején, hogy még elég komoly tartalékaink vannak az élelmiszer termelésben, amit egyszerűen különféle okok miatt nem használunk ki. Tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy Magyarország export pozíciója az élelmiszer gazdálkodás területén nagyon sokáig fennmaradt, sőt ezt fokozni tudjuk. Tény az, szintén olasz barátainkat vagyok kénytelen megemlíteni, hogy a koratavaszi fagyok ellenük úgy is védekeznek, ez az egyik technológia módszer, hogy beindítják az öntöző rendszerüket. A fák fölött, korona fölött spriccelő öntöző rendszerek, és egyszerűen ez -3-4 fokig hatékony, ráfagy a teljes galjazatra ez a csepegő víz, és ezzel ez a jégháló, jégburok megvédi, hogy további fagy ne érje a léghőmérséklet további hűlés esetén a rügyeket. Számtalan még ehhez hasonló technológia létezik, ezekből alig használunk valamit, ez kőkemény tőkehiány, az egész magyar mezőgazdaság tőkehiányos, de ezzel azt hiszem nem mondtam újat.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy vajon az olaszok egyszerűen csak, nyilván ugye mi is ismerjük ezeket a technológiákat, tehát a technológia az ismert, mi az, ami Olaszországban megvan, úgy tőkét említette, de vajon csak a tőke, és mondjuk hozzátenném a piaci háttér, az mennyiben lehet ehhez meg, hiszen hogy itt, ha most itt ülne mondjuk egy gyümölcstermelő gazda, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy nem tudja ezt az árban érvényesíteni.
Döntő mértékben ez is igaz. Sajnálatos módon nálunk, most egy más területekkel kanyarodom, de kikerületetlen az önkérdése miatt, a szövetkezés egy nagyon kényszeredett helyzetben van, nincs igazi szövetkezés. Olaszország, egész Észak-Olaszország, vagy gyakorlatilag 2-3 almatermelő szövetkezet fogja össze a teljes észak-olasz almatermelő gazdálkodói csoportot, a legerősebbek, egyik legerősebb almatermelő csoporttalról beszélünk, és így abszolút stabilizálni tudták a piaci hátteret. Magyarul a gazdálkodói pontosan tudják, hogyha őket egy fagy veszély éri, vagy veszteség, ott iszonyú nagy lesz a kiesés, tehát nagyon megéri jéghálóval, öntözéssel és fagyvédelemmel védekezni a termés kiesés ellen, mert szinte biztosítottnak látják a piacot, látják azt, hogy nagyon nagy lesz a veszteség. Sokszor nálunk ez nincs meg, mert az árak hektikusan alakulnak, a gazda jóformán egy évig termel, készül elő a termelésre, egy mezőgazdasági év végén, amikor megszületik a termék, egy teljes véletlenszerű helyzetbe azt mondja neki a kereskedő, hogy ennyi veszem. Tehát halvány fogalma nincs még ősszel, szeptember, októberben, mikor már elkezdi a talajerő utánpótlást, a téli meccést, aztán a tavasszal még intenzívebb a növényvédekezés, hagyd ne soroljam, hogy mennyi mindent, és védekezni kellene sok-sok baj ellen, természeti bajok ellen, és aztán oda kerül augusztus, október, melyik almafajta mikor érik, és akkor azt mondják, hogy ezt ennyit tudom megvenni. Ez borzasztóan elbizonytalanítja a gazdákat, hogy érdemes-e komoly technológiával beruházni, vajon az mikor fog megtérülni neki. Tény az, hogy itt nem történt meg az az integráció, amit látunk mind a franciáknál, németeknél és olaszoknál, ez a három nagyon jelentős mezőgazdasággal rendelkező országban kőkemény integrációba, önkéntes szövetkezésekbe dolgoznak. Ne értsük félre, mindenki maga termel, tehát mindenki családi gazdálkodóként, apa, fiú, nagymama, mindenki családi gazdálkodóként termel, de de ahogy a termék megszületett, onnantól kezdve mindent közösen tesznek, ezt a terméket időnként le kell tárolni, időnként tisztítani, időnként csomagolni, időnként konzerválni, dizájnolni és piacra vinni. Na, a termék megszületése után az összes előbb említett műveleti sorokat már szövetkezésben teszik.
De ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor mi lehet az oka annak, hogy a magyar gazdák ezt nem látják be és nem lépnek erre az útra? Persze lehet nyilván azt mondani, hogy van egy 40 éves múlt, amikor voltak kényszer szövetkezetek, ez rendben van, de 20 éve meg volt a rendszerváltás, és 20 éve gyakorlatilag valamennyi agrár, politikus, agrár szakember ezt mondja, hogy erre szükség lenne. Miért nem?
Mégis azt kell mondanom, hogy van egy idősödő gazda generáció, aki, ha meghallja ezt a TÉSZ szót, hogy termékértékesítés szövetkezet, akkor TÉSZ-re gondol, vagy bármi másra, de azt mondja, hogy én soha többet nem akarok szövetkezet vagy TÉSZ tag lenni, de már mi már tudjuk, hogy nem arról van szó, de akkor sem. Tehát tűzzel vasra tiltakozik ellene. A felnövekvő gazda generáció már nem ilyen, hála Istennek, ők ezt sokkal jobban értik, de még létszámukban és birtokméretben és piaci pozícióban még messze nem érik el azt a óvatos gazda generációt, akiről az előbb beszéltem. És sajnos van egy kudarc élmény is, akik már szerveződtek TÉSZ-be, néhány jó hírű TÉSZ, sajnos az elmúlt időszakban vészhelyzetben, válsághelyzetben netán felszámolásra került, pedig jó néhány évig büszkélkedtünk velük, mutogató, hogy na, az kellene emberek, és hát persze most már egyre többen vizsgálják, hogy mi volt az oka, és bizony-bizony sok esetben nem maga a szövetkezeti rendszer, hiszen ez nem lehet oka, mert máshol jól működik, hanem a tapasztalatlanság, néha a mohóság, kapzsiság, emberi gyarlóság, téves stratégia választása, téves piaci pozíció elérésének a megszerzése, és sorolhatnám, hogy mik vezettek ezekhez a kudarcokhoz. Ez viszont elrettentő példa a gazdálkodóknak, mert bizony ezek a tönkrement TÉSZ-ek az utolsó pillanatig nem fizették ki a beszállítókat, és ezek a gazdálkodók ezt nem felejtik el, és azt mondják, hogy akkor ebből nekem elegem van. Tehát nagyon nehéz újra azt mondani, hogy mégis ez az út, próbáljuk, már több éve azon fáradozunk, hogy egy teljes új szövetkezeti törvényt kidolgozzunk, most meg kell várni a PTK-nak a módosítását. Nem akarok belemenni a nagy rendszerek bonyolultságába, de a polgári törvénykönyv lesz talán az utolsó nagyon nagy falat a parlament előtt az alkotmánnyal, az alaptörvénnyel kezdődő nagy-nagy változások lezárásaként. Én úgy látom, persze lehet, hogy másképp mások még másképp látják, majd a közigazgatási igazságügyi minisztérium még esetleg másképp más gondol erről, de a PTK nélkül nem lehet a szövetkezeti törvényhez sem hozzányúlni, és hála Istennek mind európai, mind magyar szinten komoly segítőink vannak, voltak, akik egy korszerű, több országban nagyon jó hatásokkal működő szövetkezeti törvényben segítkeznek. Nálunk Patai Vilmos képviselőtársam kizárólag ezzel van megbízva, 3 éve dolgozik az egyszerű szövetkezeteket ismerő személyektől kezdve tudományos szinten a ELTE és jó néhány egyetemen oktató, etémát oktató egyetemi professzor is segít a munkánkban.
Fonts Sándor az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.